Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Márk evangéliuma 14. részéből olvasom a mai napi újszövetség igeszakaszt. Két nap múlva pedig húsvét volt, és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a főpapok és az írástudók tanakodtak, hogy csalárdsággal mi módon fogják meg, és öljék meg őt. Mert azt mondják, ne az ünnepen, hogy a nép fel ne zendüljön. Mikor pedig Betániában a poklos Simon házánál volt, amint asztalhoz ült, egy asszony ment oda, akinél alabástrom edény volt valódi és igen drága nárdus olajjal. És eltörvén az alabástrom edényt kitöltötte azt az ő fejére. Némelyek pedig háborogtak maguk között, és mondának, mire való az olajnak ez a tékozlása? Mert el lehetett volna azt adni 300 pénznél is többért, és odaadni a szegényeknek. És zúgolódtak ellene. Jézus pedig mondta, hagyjatok békét neki. Miért bántjátok őt? Jó dolgot cselekedett én velem. Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük, de én nem leszek mindenkor veletek. Ő, ami tőle telt, azt tevé. Előre megkente az én testemet a temetésre. Kiemelem a felolvasott igeszakaszból az első verset, és a főpapok és az írástudók tanakodtak, hogy csalárdsága mi módon fogják meg, és öljék meg őt. És a 8. verset, ami tőle telt, azt tevé. Imádkozzunk. Így van ez mindenkivel, hogy ami tőle telik, azt teszi. Hogy pedig mit telik egy embertől, az a szívének és a lelkének állapotától függ. Aztán mindig egy viszonytól, hogy veled, édesatyánk, milyen a viszonya? Hallgat-e rád, hisze neked, engedelmeskedik-e neked? Ha ez a viszony rendben van, akkor az ember sok mindent képes tenni akaratod szerint. Ha nem, mindig ellenet cselekszik. Ezért arra kérünk, hogy amíg tanítasz minket, valami különös kegyelemnél fogva, cselekedd meg bennünk a te szent lelkeddel, hogy a tőlünk telhető legjobban legyünk képesek szeretni téged, engedelmeskedni neked. És ebből a szeretetből, közösségből fakadóan tudjunk cselekedni. Hogy soha ne lehessen negatív kifejezésként használni, hogy ami tőle telt, persze, hogy azt tevé. Amen. Jézus földi életében úgy látjuk őt, mint akinek az életvitele imádkozásból, prédikálásból és különös jótékonyságból áll. Ez a rövid mondat hadd maradjon mindig itt előttünk, hogy ami tőle telt, azt tevé. Imádkozott, prédikált és Isten szerinti jókat cselekedett. Természetes dolog, hogy aki az Istentől szállt alá, annak az értékrendje, a cselekvő programja, az valahol mennyei gyökerű marad, változatlanul. Ez a közösség, az imádság a közösség, az átveszem, megcselekedem készsége, a rád bízom, a veled beszélek, a velem beszélj, belső szüksége, ez ott természetes. Az Isten előtti életnek megvan a maga belső rendje. Jézus életvitele mutatja meg a belső rendet ezzel a hármas felosztással. Imádkozik, igét hirdet, és Isten szerinti jókat cselekszik. Mégpedig annak hatalmával és erejével, aki a maga lelkét adta belé. Akinek ezzel az élettel problémája van, az Istenhez imádkozó, az élő Istennek tetszésére járó élettel, nyilvánvaló, hogy nem mennyei. Nyilvánvaló, hogy nem áldott. És ha nem képes így élni és így cselekedni, akkor nyilvánvaló, hogy csak ez ellen képes cselekedni. Tudjátok, amikor a alabástrom szelence összetörettetik, és a nárdus olajat Jézus fejére töltik, akkor két lehetősége van egy embernek. Az egyik az, hogy én is ezt tettem volna, ha lett volna nálam ilyen értékes ajándék. Mert aki az Istent szereti, aki Jézus Krisztust szereti, az valahogy mindig úgy van, hogy itt van az életem, rendelkező velem. Amin van, adom életerőmet, az időmet, a gondolataimat, odadom a szívemet, a számat, használd. Használd. És akkor abból a szájból prédikáció, valahol az Isten országa dolgáról, az Isten csodájáról, a megváltásról, Jézus Krisztusról, és azokról a dolgokról fog beszélni az ember, amelyek megdicsőítik az Urat. De ott, abban a szent környezetben, ahol Jézus Krisztust megkenik, akinek a szíve Jézust nem szereti, az mindent másképp értékel, és ő is azt fogja tenni, ami tőle telik. Kárhoztatni fogja azt, akiről Jézus így beszél, hogy jót cselekedett velem. Nehogy azt higgyétek, hogy nem vagyok tisztában azzal, hogy itt ebben a gyülekezetben ülnek Jézus Krisztus gyűlölő emberek is. Pontosan tudom. Nehogy azt higgyétek, hogy nem tudom és nem vagyok fölkészülve arra, hogy alig várják, hogy olyan dolgot mondjak, amelyikkel föl lehet jelenteni. Abszolút kész vagyok rá. De adok is lehetőséget erre, úgyhogy most, aki ez a lélekkel van, erősen figyeljen, mert adok lehetőséget erre. Olyan dolgokat fogok elmondani, tudatosan és szándékosan, amelyikről aztán aradhat a drága testvér, ahogy akarja. Nézzük, hogy mit mond az élő Istennek az igéjeit. Jézus Krisztus cselekedetei, azok az emberek javára szolgáltak, és Istennek a dicsőségére szolgáltak. A prédikálásából elmondta az Istennek az igényét, és elmondta az ember lehetőségét. Hol bűn, amit Jézus Krisztus csinál? Hol gonosz szív az, amelyik elmondja az élő Isten akaratát bővebben, mint addig bárki, hiszen ő tőle jött. Nem Mózes, aki csak szolga. És ha nem tetszik a kifejezés, valakinek olvasna a zsidókhoz írt levelének ideillő versorát, ott van leírva ez szó, hogy Mózes csak szolga volt, Jézus pedig a fiú. Eljön az örökségébe, eljön az örökségéért. Nem vetette el Izraelt. Eljön. És első renden, ott közöttük, elmondja az élő Istennek akaratát. Nem is a néppel lesz probléma, csak a vezetőkkel. Csak éppen a lelki vezetőkkel. Soha nem tagadta meg a népet. A vezetőknek az álnokságát, a hamisságát, a gonoszságát, azt leleplezte. Úgyhogy rosszul ír, aki úgy írja, hogy azt mondta a szószéken szóló, hogy Jézus utálta a zsidókat. Nem. Életét adta értük. Eljött, mint főpap, bemutatni az igaz áldozatot. Eljött, hogy bűneinek bocsánatát nyerjék, és örök életet. Eljött elhozni Istennek a szeretetét. És megnyitotta a kaput, az életnek ajtaját. Mindig kijelenti, hogy semmit nem szól magától.
Nincs benne testi, földi, ördögi. Beszéde egyenesen Isten szájából való. Az emberekkel való érintkezése pedig kivétel nélkül az üdvösséget munkáló érintkezés. Csak és kizárólag a gyógyításaival útnak indít életeket, hogy Istent megdicsőítsék. Tessék megfigyelni, hányszor fogod olvasni, hogy Jézus meggyógyította. Az pedig benne van a templomban, és dicsőíti az atyát, az örökkévalót. Mert addig a gondolatai a nyomorúságá jártak. Most a szabadítás nyomán hálával telik meg a szív. Útnak indítja az addig megkötözött nyomorultat. Az Isten hatalmának meglátására. A számon tartatásnak, hogy számon tart az Isten, az átélésére, hogy ímé szabadítót küldött, aki meggyógyított, aki éppé tett. Dicsőség az örökkévaló Istennek! Értitek azt, hogy amikor Jézus Krisztus eljön, és az imádkozás után megcselekszi, amiket az Atya parancsba adott, hogy cselekedje meg, ez a messiási örök terv szerinti végzés, hogy amit eltervezett, legyen nyilvánvaló. Emlékezzetek a vakra, amikor kérdezgetik, hogy ki vétkezett. A nagy templomi kérdés, ki vétkezett? Ez vagy ennek az apja, vagy az anyja, vagy kicsoda? És jön a válasz, egyik se. Azért teremtetett így. Mert arra teremtetett, hogy meglássék rajta az Isten dicsősége. Kihajtja végre, hogy meglássék rajta a vakon születettem, hogy Isten dicsőséges Úr. Jön Jézus, és éppé teszi. A vakok látnak, a sánták járnak. A szegények az evangélium hirdetteti. Minden szava, minden cselekedete az üdv életet szolgálja. Az Isten dicsőségét szolgálja. Nincs elkötelezettsége, csak az Atya felé. Így jelenti, elvégezte a munkát, amit rám bíztál, hogy végezzem azt. Lelkeket olt fel a bűn hatalma és kötelékei alól. Orvosa a testnek és orvosa a léleknek, megváltója a testnek és megváltója a léleknek. Ehhez képest így szól most az ige, és a főpapok és az írás tudók tanakodtak, hogy csalárdsággal mi módon fogják meg és öljék meg őt, mert azt mondják, ne az ünnepen, hogy a nép felnezendüljön. Az úgynevezett vallási vezetők már régen elhatározták, hogy Jézust megölik. Most pedig véglegesen elérkezettnek látják az időt, a régi terv megvalósítására, két nap múlva bekövetkező pászka előtt mindenképpen végezni akarnak vele. Itt már nem is magára a tettre, hanem annak a végrehajtási módjára vonatkozó határozatról van szó. Valami csellel kell kézre keríteni, ne a nép színe előtt. Helyet kell találni, időpontot kell találni, ahol nincs közönség, nincs tanú. És ha majd megkötözötten látja a nép, akkor nem fújják a hozsannát neki. Egy megkötözött, bilincsbe vert, meggörbeztett, hajtott ember nem mutat már dicsőséget. Annak nem lehet hozsannát kiabálni. A terv jó. A megindoklás is jó, el kell kerülni a zavargásokat. A farizeusok és a Heródes pártiak találkoznak így egymással, érdekes, hogy megelőzi ezt a fajta végzésüket, hogy Jézus számtalanszor nyilvánosan megszégyenítette őket. Nyilvánosan. Két dolgot mondok csak belőlük. Kalásztépés szombaton a Biblia 10 parancsolatának erre rendelkezésére nincs. De a rendeletekbe kitérnek arra is, hogy mit szabad, mit nem. Aratásnak felelnek, hogyha leszed egy kis kalászt, és ha nekiállsz enni, az pedig az örlésnek felel meg, tanítja a rabbinus irodalom. Nem erről beszél a 10 parancsolat. Jézus annyit kérdez tőlük, hogy amikor Dávid elvette a kitételnek a kenyerét, azt a 12-t, amit minden szombaton a 12 törzsért ki kellett tenni a templomba, áldozatul az Istennek, Izrael minden nemzetségért. Ha elvette és nincs mögötte átok, akkor miért nem követett el bűnt? Nagyobb van itt Dávidnál. Na, itt a probléma. Aztán a másik, amit nem lehet megválaszolni ott a farizeusoknak és az írástudóknak, amikor a száradt kezűnél benne a zsinagógába várják, lesik, hogy a szombatot megtörje. És egy fura kérdést tesz föl Jézus. Azt kérdezi, hogy szabad-e szombatnapon jót cselekedni? Minden bibliolvas ember tudja a törvényt, tudjátok a hozzávaló kommentárokat is, tudjátok azt, hogy rosszat cselekedni tilos szombatnapon, jót életmentőt cselekedni a legszigorúbb farizeusi rendtartás is megengedte. Miért teszi Jézus a kérdést ilyenképpen fel ott? A következőért. Nekem hatalmamban áll a száradt kezűt meggyógyítani. És ha nekem hatalmamban áll meggyógyítani a száradt kezűt, akkor én jót vagyok képes cselekedni vele. De rossz az, ha nem cselekszem vele a jót, amikor megtehetném. És ezért mondja, hogy nyújtsd ki a kezedet. Mert szombatnapon jót cselekedni lehet. Rosszat nem lehet. És a Márk 3-ban azt olvassátok, ha majd megnézitek, hogy mert megfulladtak a dühtől, hogy tényleg megteheti, és nem törte meg a szombatot, ezért elrohannak a farizeusok, megkeresik a Heródes pártiakat, és szombatnapon nekiállnak valamit cselekedni. Tárgyalni arról, hogy Jézust meg kell ölni. A kérdést hadd tegyen föl most így. Mit lehet szombatnapon? Rosszat nem, ölni se. Jót, életmentést igen. Aki a lélek dolgaival, aki valóban az emberrel, az Isten küldötteként foglalkozik, az cselekszi a jót. A tehetetlenek között, az egyetlen, akinek hatalma van, az cselekszi a jót. A kérdést egészen máshonnan szeretném megközelíteni. Te vagy a nyomorult állapotba került ember. Elérkezik hozzád a világ leghíresebb orvosa, akiről úgy tudod és úgy hiszed, hogy hatalman téged meggyógyítani. Ért hozzá. Éppen specialistája te betegségednek. Erre fölötted elkezdenek vitatkozni, hogy hát nem kéne. Hogy gondolod? Te, aki beteg vagy, te mire várnál? Hogy megrémüljön attól, aki eltiltja a gyógyítástól, vagy pedig lelkedben ott sóvárogsz, hogy jaj, ne hallgass rájuk. Könyörülj rajta. Melyiket csinálnád? No hát a reménység nem szégyenült meg ott se. Állj a középre. A hit az
Istenbe vetett hit nem szégyenülhet meg, és erre Jézus vigyáz, hogy a lélek ne sérüljön. Erre Jézus vigyáz.
Azt teszi, amit megtehetett. A sok erkölcsi vereség felingerelte őket. Szombat ide, szombat oda, tanácsot tartottak a Heródes pártiakkal, hogy Jézust elveszítjék. Jézust, aki az életet képviseli. Ugye nyilvánvaló, a gyógyításnak csak akkor van értelme, ha létezik egészség. A gyógyítás célja nem az, hogy egyik betegséget felváltsa egy másik, hanem a beteg átkerüljön a betegek közül az egészségesek táborába. Nem ez a normális? Hát ez a normális. És szeretném itt megmutatni azt az egyetlen ésszerű dolgot, hogy ha egy vallást egy másik vallással váltunk föl, semmit nem jelent ám. Ezért egy fura dolgot állítok. A Jézus Krisztusba való hit nem vallás, életvitel. Azt kérem, életvitel, nem vallás. Vallást csináltak belőle. De rengeteg halott van, akik abban a vallásban vannak. A Jézus Krisztus hitén való lét az más. Ott a következő jelzések vannak. Halott volt, de átvitetett a halálból az életre. Szolga volt, de adaptálták az Isten gyermekévé. A bűn rabja volt, most a bűn ellensége lett. Hatalmat kapva arra, hogy a bűn urával is hadakozzék. A sötétségé volt, de által vitettetett Jézus Krisztus uralma alá. Életvitel. Életminőség változás. Mit akar az élő Isten Izraelben, a választott népe között? Életminőség változást adni, mert hozott Jézus Krisztus. Nehogy azt tessék hinni, hogy erre nincs igény, van. És azt mondja a Biblia, hogy még a papok közül is sokan hittek benne, és követték őt. Farizeus, aki farizeusnak fia, újjászületve, ezt az új élet minőséget veszi át, és képviseli, és hirdeti, imádkozik, prédikál, gyógyít. Jót cselekszik. Testvér, hadd mondjam neked itt ma este. Nem kárhoztatni jött Jézus Krisztus ezt a világot. Megtartani. De ebben a világban van neki személyes gondja az egyedekre is. Ránk, egyenként. Te rád is. Nem károsztatni jött. Megtartani. Hogy egy új életvitelt légy képes élni, egy új életvitelre alkalmassá tegyen téged. Jézus, aki ha messiás, akkor az ottani fogalmak szerint messiás király. A farizeusoknak nem ilyen álma van,
Ők politikai messiást várnak, aki hadakozik. Aki nem lelkeket, hanem testet, országot szabadít és épít. És ne fogadják el, hogy elhozta az Isten országát. Meg kell halnia. Akivel szövetkeztek a Heródes pártiak. Hát a Heródesek uralkodnak. Galileában éppen Heródes Antipás uralkodik, és bár a farizeusok gyűlölik, mint a pogány királyokat, uralkodókat és uralmakat úgy mindenestől fogva, olyannal szövetkeznek, akiknek ez a messiás király nem kell. Hát Heródes bolond lenne önként lemondani a trónról, hogy foglalja egy messiás király az ő királyságát. Persze, hogy egyetértenek. Ebben a tárgyalásban nincs szó Istenről, nincs szó Isten országáról, nincs szó üdvösségről, csak pozícióról, egzisztenciáról. Sartre-nak van egy nagyon fura kijelentése, amikor az embert minősíti. Az ember hiába való szenvedély. Ennyi. Aztán így folytatja egy helyen, embernek lenni annyit jelent, hogy megpróbálunk Isten lenni, másképp mondva, az ember alapvetően arra vágyik, hogy Isten legyen. Mivel ez a vágy egy óriási tévedés, az ember értelmetlen változások folyamában sodródik. Mit lát a farizeus és mit lát a Heródes? Párthoz tartozó, hogy az egész Izrael elsodródik valami értelmetlenség felé, valami beláthatatlan felé, hogyha ez a szelid, ez a lelkiző, ez a törvényt egészen másképp megélő, ez a Jézus, aki azt mondja, hogy bocsáss meg az ellenségednek, hát ilyen király nem lehet. Mivé lesz az ország? Pedig beláthatatlan változások előtt állnak, egzisztenciális kérdésé lesz mostani egzisztenciájuk megőrzése. Te a létezés, ami a lét maga, sokszor ellentétbe kerül egy egyszerű történéssel, nem látva át a pillanaton túlmutató következmény. Éld az életedet, a mába csinálsz valamit. Hozol egy döntést. Azt hiszed, hogy egzisztenciálisan neked ez most a legjobb, amit most hoztál. Nagyon sokan megtagadják Jézust. Mert most az úgy jobb. Mert ebben a mostani korszakban ez így értelmes. Nem megtagadni az értelmetlen. Sokára a következmény is nyilvánvaló lesz. Ahogy Jézus Krisztus odaáldozza magát sokakért, majd elhangzik a híres mondás, a mondat az apostol szájából, minek utána az Isten sok rendben, sokféleképpen szólott az atyáknak, a proféták által, ez utolsó időben szólott nekünk fia által. Annak okáért mindenestül fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen. Hű pap az Isten előtt lévő dolgokban. Hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. És Jézus betölti a hűséges papnak a funkcióját. Hogy engesztelést szerezzen. nem törődik magával, egzisztenciájával. De a holnapban az emberekével igen. És ezért, amíg az egyik oldalon határozat születik, fönt a mennyben semmi különös nem történik. El van ez rendelve. El van ez rendelve. Az atya tanácsában felvállalta Jézus, hogy az életét adja váltságul sokakért. Ó, könyörüljön az Isten, hogy ne abba a kategóriába soroltass, aminek a munka végzése az üdvöt adó ellen lett meghatározva, hanem az üdvösség szolgálatába állítassál. Holnap folytatjuk. Imádkozunk. Mennyien követtek, és mennyien követnek azóta is Jézus Krisztus téged. Hány életnek hoztad el az újjászületés örömét? Hány életnek hoztad el az Isten nevének igaz megismerését? Hány élet dicsőíti azóta az örökkévalót, az egyetlen Istent? Mert te magadra vetted a bűnöket, és ott a Golgotán kész voltál megáldozni magad, hiszen így mondtad, senki nem veszi el az életemet tőlem, én teszem azt le magamtól. Uram, hogyha csöndességünk igaz te előtted, akkor mi is elmondhatjuk, hogy számtalanszor hoztunk ugyanilyen döntéseket, mint ott és akkor azok a vezetők. A királykodó királykodni akar. Az így vagy úgy látó vallásos nem tűr téged, mert király vagy te csak ugyan. És akinek az életén bekopogtatsz, ott az uralmat is átveszed, az irányítást is átveszed, nem csak a bocsánatod, a kegyelmet hozod, hanem hűségeseddé, szenteddé formálod. Amikor imádkozunk, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, akkor ezek a bűnök is ott vannak, Uram. Könyörű azon is, abban is a mi életünkön, hogy amikor előtted lehetünk, hadd legyen kész a szívünk imádkozni mindazokért, akik ma még nem láthatnak téged, a te dicsőségedet. Add azt az igazi szeretetet a szívünkbe, amelyik készséges. Elmondani híven a te igéidet, a te beszédedet. És azért könyörgöm itt Kelenföld népéért, hogy őrizd meg a tieidet. Adj erőt onnan felül nekik. Nem csak megébresztve, hanem megáldva hatalommal, a te hatalmaddal, szentelkednek erejével, tisztán látással, bátorsággal, hogy ne féljenek, imádkozásban, a prédikálásban és a jó cselekedetekben bátrak legyenek. A te neved dicsőségére. Amen.
Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a holnap esti viszontlátásra.